Az Inforádió hallgatói azok elsősorban, mint tőzsdei szakértőt ismernek, de hát azért gyűjtőként is sokat hallhatjuk a megnyilvánulásaidat. Meg lehet ezt határozni, hogy mi az, ami mondjuk egy névjegykártyán képzeletben előbb szerepel?
A névjegykártyán semmi nem szerepel, mert most már visszavonultam. A magyar tőkepiacot kialakulása óta, 90-es tőzsdenyítás óta nyomon követem újságíróként, befektetőként, de ennél sokkal régebben gyűjtök és járok aukciókra. 17 éves voltam, amikor először voltam a akkori állami könyvterjesztő vállalat aukcióján. Persze 10 évbe telt, amíg már vásárolni ismertem az aukción, addig inkább csak antikváriumokban a zseppénzemből. Úgyhogy több mint 40 éve nyomon követem a magyarországi könyvárveréseket, térkép, kézirat, dedikált könyv, régi magyar könyv, bibliofil nyomtatványok, tehát ezeket szoktak aukcionálni, és mindegyiket szeretem figyelni, nem minden területet gyűjtök nyilván, tehát, de mindegyiket örömmel figyelem. Úgyhogy ezért tudok ezekről valami keveset mondani.
Hát mondhatjuk azt, hogy az aukciók szempontjából is vannak frekventált időszakok. Mi a következő olyan aukció, ami adott esetben igencsak felkeltheti a műgyűjtőknek a figyelmét?
Ahogy a képeknél, úgy a könyv és kéziratoknál is évente két igazi aukciós szezon van, a tavaszi, ami inkább május vége, június eleje, és az évvégi karácsony előtti, ami december elejé. Ilyenkorra rukkolnak elő az antikváriusok az elmúlt hónapokban begyűjtött, vagy beadott anyagokkal. Budapesten körülbelül 8-10 antikvárium tart rendszeresen aukciókat, de igazából a gyűjtői közösség kettőt figyel. A központi antikvárium, amely több mint 130 éves múltra tekint vissza, ő volt egyértelműen korábban a piacvezető. Tavaly egy érdekes helyzet állt elő, az antikvárium két vezetője, tehát nem a tulajdonos, mert Márfi György, mint tulajdonos viszi tovább a központit. Bálinger Béla és Lám Andrea megnyitották saját antikváriumukat, a Hereditást, és amely most egy éves, és hát miután azért ő nekik, Bálinger Bélának van egy óriási több évtizedes tapasztalata, azon múlik, hogy ki hány gyűjtőt ismer, csak ezt ugye évtizedekig, 30-40 évig kell építgetni ezt a gyűjtői kapcsolatrendszert. Ezért hát ez a két antikvárium most a piacvezető, illetve a Hereditást tudott igazi nagy meglepetéssel előállni.
Mikor lesz a Hereditásznak aukciója legközelebb?
Igazi, tehát a nagy aukció, ami nem terjedelemre nagy, mert mindössze 200, hagyományosan 199, idén kivételesen 200 tétel, jövő pénteken 5 órakor a Festetics palotában lesz, és hát a szenzáció, ugye idén Petőfi születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, és ehhez képest Petőfi kézirattal rukkoltak elő, ami első pillanatban nem tűnik meglepőnek, hiszen József Attila kézirat, Babits kézirat, még Arany János kézirat is, azért úgy elő szokott fordulni, Radnóti kéziratok is. Ezek persze, hiszen egyedi darabok, ezek már jó festményárban vannak, de Petőfi kéziratait már a 19. században közgyűjtemények gyűjtötték össze, úgyhogy magánkézben gyakorlatilag nincs. Utoljára 1939-ben volt aukción Petőfi kézirat. A most szóban forgó Petőfi kézirat egy 12 soros vers, emlékkönyvbe írta ezt Petőfi, egy hölgy emlékkönyvébe, Kovács Jánosné Erdélyi Lújza. A férje Kovács János egy debreceni kollégiumi professzor volt, és 1846-ban Petőfi Szendrei Júliát látogatta, majd visszafelé jövet, állt meg néhány napra Debrecenbe, és akkor náluk is lakott, ez egy baráti házaspár volt. Három hölgy emlékkönyvébe írtott Debrecenbe, ez volt a legérdekesebb, ez egy vers gyakorlatilag. Publikálták már a 19. század végén, tehát a kutatók a szöveget ismerték, de úgy tudták, hogy maga a kézirat lappang. Egyébként a 20. század legnagyobb magyar kézirat gyűjtője, Vasberényi Géza gyűjteményébe volt ez. Ő 80-as évek elején halt meg hosszú, tartalmas gyűjtői élet után. Gyakorlatilag minden kéziratot, amit lehetett, összegyűjtött. Még nekem is van néhány Vasberény is borítékban tárolt történelmi kéziratom, nyilván nem ilyen értékűek. Tehát ez a Petőfi kézirat egy nagyon szép 19. századi doboz, ilyen emlékkönyvszerű dobozban van, és hát majd meglátjuk, hogy közgyűjtemény viszi el, vagy valamelyik igazán sok pénzzel rendelkező magángyűjtő. Azért valljuk be, ebben a 70 millió a kikiáltási ára, ebben az árkategóriában azért én nem nagyon ismerek kéziratgyűjtőt, de majd meglátjuk.
És ez mennyivel mehet még feljebb adott esetben?
Hát ezt nem lehet tudni. Én azt gondolom, hogy inkább az a kérdés, hogy elviszik vagy nem viszik el. Azért ez már az a várkategória. Én ilyet még nem láttam magyar aukción. Majd meglátjuk.
Ha ez a Petőfi kézirat mondjuk ennyit ér, akkor korábban voltak-e hasonló értéket képviselő, ugye?
20-30 milliós kategóriában verskéziratok Radnótitól is előfordult már. Könyvek terén pár évvel ezelőtt a Bolyai könyve, ami nemzetközi tudománytörténeti ritkaság volt, körülbelül 30 millió. Még régebben arra emlékszem, hogy talán 2004 őszén volt egy nagyon szép komplett vizsói biblia, az akkor, persze az 20 évvel ezelőtt kelt el 22 millió forint plusz jutalékért. Egyébként a jutalék, tehát amit sokan nem tudnak, hogy a leütési árhoz általában antikváriumtól függően 15 vagy akár 20% leütési jutalék is járul, amit szintén ki kell fizetni.
Ezen az aukción milyen egyéb érdekes tételek lesznek még, mert bizonyosan persze, vannak még.
Sok minden van, izgalmas dolgok itt a Hereditason. Például az egyik legrégibb magyar növénytani könyv, Milius Juhász Péter herbáriuma, az a fáknak, füveknek neveiről és hasznáról Heltai Gáspár nyomtatta Kolozsváron 1578-ban. Címlap hiányos, a 16. századi könyvek zöme azért nagyon rossz állapotban maradt ránk, de így is 5 millió forintról indul. Illetve, ami nagyon izgalmas, oklevelek vannak, címeres levelek is, uralkodói oklevelek is, de nem a Habsburg uralkodóktól, amely azért sűrűbben előfordul, valljuk be, hanem erdélyi fejedelmektől. Pátori Zsigmond, Bátori András, Betlen, Rákóczi György, Apafi Mihály fejedelmek címeres levelei és oklevelei, ezek általában 1-1,5 millió forint körüli árról indulnak, illetve egy Széchenyi levél, amelyet közlekedési miniszterként írt Vukovics Ebőnek, 49-es miniszternek, ekkor temesi kormánybiztosnak, ez 600 ezer forintról indul, illetve a függetlenségi nyilatkozat, 49. április 14. Viszonylag sok példányba kinyomták, csak kevés maradt meg belőle, de általában Debrecenben. Ennek az a érdekessége, hogy ezt Szegeden nyomták, tehát egy majdnem ismeretlen, nagyon ritka változata 49-ben a függetlenségi nyilatkozatnak, ez 300 ezer forintról indul. Illetve van egy nagyon izgalmas, nekem nagyon tetszik, egy fényképgyűjtemény, 48-49-es személyek, illetve kiegyezés. Egy Szokoli Viktor nevű volt 48-as honvéd író, újságíró gyűjtötte össze, neki adták az akkori fontos történelmi szereplők, részben neki dedikálták. Itt azért Garibalditól kezdve, Klapka Györgyig, Vetter Antal, altábornagy, Xantusz János, Mészáros Lázár, az egykori 48-as honvédelmi miniszter, Asbót, Cecz János, aki Argentinában lett híres, BEM vezérkari főnöke volt, Andrássy Gyula, Wenckheim, fotók, 185 fénykép, két korabeli bőr albumba, és a fényképek jelentős részén hátul a ábrázolt személybeírása látható. Ezt valószínűleg közgyűjtemény fogja elvinni, mert ennek olyan az értéke, hogy nem olyan drága, tehát 2 millió forint, de azt gondolom, hogy ennek azért közgyűjteményben a helye. Van egy nagyon jó, nekem tetszik, egy kis iratgyűjtemény, de inkább helyi érdekességű. Győrt 1809-ben Napóleon seregei megszállták, és a megszállás dokumentumai korabeli francia nyelvű parancsok, a hadisarc összegyűjtésére a város fölvett kölcsönt néhány polgártól, ennek a dokumentumai falragaszok, ez egy ilyen kis gyűjtemény komplettül, ez is kapható, de metszet is van, Mikovinyi Sámuelnek a gyönyörű szép 1,5 méter széles Buda látképe, ami egy nagyon látványos darab, ez 1 millió forintról indul. Illetve azért nem csak Petőfi emlékév van, Madács is most 200 éve született, az Ember tragédiája, mind a első, mind a második kiadása van az aukción. Erről nyilván sokan tudják, hogy Arany János tanácsára az első kiadás után Madács beleegyezett bizonyos változtatásokba, rímek, stilisztika kedvére, de a gondolati ívét a tragédiának nem érintették, de az a forma, amit mi ma ismerünk, az a második kiadás. Ehhez képest érdekes megnézni az első kiadást, hogy mind változtatott Arany János.
Ha már ugye aukciók, lesz a Központi Antikváriumnak is egy aukciója, igen, június 8-án.
Június 8-án lesz a 162-es aukciója a Központi Antikváriumnak. Itt is mindenféle izgalmak lesznek, Veselényi levele Széchenyihez, Kossuth levele Széchenyihez, illetve több izgalmas 48-as dokumentum mellett egy olyasmi, ami eddig még könyvaukción, más aukción se fordult elő, egy szétdarabolt 48-as, 49-es komáromi honvédzászló darabjai, amikor Klapka 1849. október 2-án föladta Komárom várát, akkor a zászlók egy részét, hogy ne jusson az osztrákok kezébe, a tisztek feldarabolták. Ez az egyik honvéd zászlóaj zászlója, amelynek három darabja, legalább 16 darabra vágták, de ebből lesz három darab, amit már a 19. század végén is, tehát ismertek, szakirodalom ismerte, de akkor is ez azért egy igazi történelmi kordokumentum, egy emléke a 49-es időszaknak. Jó a természettudományi anyaga is, például Mengyelejev akadémikus levele Tán Károlyhoz, a kiváló magyar vegyészhez. Tán Károly javasolta Mengyelejevet az 1880-as években a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjául, és ezt köszönte meg a nagy kémikus. Ennek egy példánya is, tehát egy ilyen levél is van. Eredetileg a katalógusban még több természettudományos tétel szerepel, de egy kellemetlen ügy, a FA 89 tételből 44-et vissza kellett vonni, mert a TIT, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat könyvtárából származtak ezek a könyvek, és bár az antikvárium jóhiszeműen járt el, a TIT elnöksége kérte föl, jelenlegi elnöksége kérte föl a aukcióra. Azért kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ez egy 1841 óta fennálló természettudományi egyesület. Ennek a könyvtára például Hermann Ottó hagyatéka, sok magyar tudós hagyatékával gazdagította ezt. A közgyűjteményi törvény alapján ez nem olyan dolog, amit egy egyesület úgy gondolja, hogy egy vagyonelem és más célra fordítja a befolyó pénzt. Nyilván ez egy bonyolultabb kérdés, úgyhogy ezt az antikvárium visszavonta. De így is maradt éppen elég sok izgalom az aukción.
Közbevetem egy kérdésként, hogy ezeket a műtárgyakat egyébként, hogy műgyűjtő ugye megvásárolja, ez ennek van valami módja, hogy hogyan érdemes, hogyan kell tartani? Tehát milyen körülmények között?
Elvileg azért vigyázni kell a páratartalomra, hőmérsékletre, egyenletes hőmérséklet 40-60 százalék közötti páratartalom biztosítása az azért elengedhetetlen, illetve a papírdokumentumokat általában különleges, tehát savmentes papírból készült mappában kell tárolni, hogy ezek ne károsodjanak, de azért vegyük figyelembe, hogy ezek már 400-500 évet vagy 300 évet átéltek, tehát nagyon erős papírból készültek, régebben azért jobb minőségű volt a papír, tehát hogyha megfelelően vannak tárolva, akkor egy gyűjtői életet, általában a gyűjtők ugye nem a legfiatalabb korukban szerzik a legértékesebb dolgokat, tehát azt a néhány évtizedet, amit egy adott gyűjtőnél töltenek a tárgyak, hiszen sok-sok gyűjtő kezén átmennek, azt azért viszonylag könnyedén átvészelik.
És hát nyilván ezek az összegyűjtött értékek azért megkívánhatnak akár valamilyen védelmet is, egy különös elbánás, tehát hogy figyelmet a hétköznapokban.
Nyilván restaurálni kell őket sok esetben. Hogyha egy komolyabb gyűjteményből kerülnek elő, akkor általában jó állapotban vannak, valamikor restaurálták őket. Hogyha valamelyik örököstől, vagy ami azért már nem szokott előfordulni, a padlásról hirtelen előkerül valami iratkupac, és kiderül, hogy abban van valami izgalmas dokumentum, az egy más eset, akkor gondos restaurálást igényelnek, ami persze egy külön gond, mert viszonylag kevés a restaurátor, és ezek inkább az állami megrendeléseket teljesítik. De azért ez valahogy megoldódik. Egyébként az a érdekes, hogy miután közgyűjteményekből normál körülmények között nem kerülhet ki, leszámítva a mostani titbotrányt, a normál körülmények között nem kerül ki anyag, viszont bekerülni részben vásárlással, részben ajándékozással, részben a gyűjtők hagyatékával azért úgy bekerül, ezért a izgalmas kéziratok, levelek döntő többsége a gyűjtők körében forog, aukciókon, de egyre kevesebb bukkan föl, hiszen egyre nagyobb az anyag közgyűjteményekben lévő része.
Igen, az érdekelne még, ez egy ilyen hát hogy mondjam, laikus kérdés erősen, hogy mi a műgyűjtőknek a motivációja, tehát hogy miért, mi az alapvető szándék, ami miatt megvesznek egy értékes könyvet, dokumentumot,
térképet is vesznek.
Festményeket, igen.
A festménygyűjtőkről én nem nagyon tudok beszélni, mert ugyan időnként elmegyek festményaukcióra, mert szeretek képeket, de nem vagyok festménygyűjtő. A térképek, könyvek, régi kéziratok gyűjtésével azért már több mint 4 évtizede foglalkozom. Ezt sokan szokták kérdezni. A történelmi múlt egy darabja, tehát valamiféle közvetlen spirituális kapcsolat ahhoz a személyhez, történelmi korszakhoz, eseményhez, amikor ez a tárgy keletkezett. Tehát egy Széchenyi levél, ami ráadásul valamilyen személyes stílusú, nyilván nem feltétlenül amit közlekedési miniszterként írt, hanem valamelyik barátjának írt. Azért egy pillanatra betekintést enged az ő akkori hangulatába, gondolatvilágába, amikor az a levél született, a keze írása. Tehát aki szereti a magyar történelmet, annak számára kivételes érzés egy vizsói biblia, vagy egy Kossuth, vagy Széchenyi levél, vagy bármi olyan, ami a történelmi múlt egy darabjának kézzel fogható emléke.
Igen. Szó szerint kézzelfogható, mert hogyha mondjuk múzeumban tekinti meg valaki ezeket a tárgyakat, dokumentumokat, azokat megérinteni, megfogni nem lehet.
Igen.
Ez lehet a főbb különbség.
Igen, bár azért tegyük hozzá, nem feltétlenül arra valóak ezek a dokumentumok, hogy sokat fogdossuk őket, és akkor is jobb, hogyha már megtesszük, hogyha inkább ilyen puha pamutkesztyűbe tesszük, mert azért az új lenyomat óhatatlanul rongálja, de magában az, hogy megnézhetjük, ott van, összeállíthatunk egy gyűjteményt ezekből, és az egyes darabokból összeáll mondjuk a történelem, magyar történelem bizonyos szakasza, vagy akár az egész folyamata.
Mondhatjuk azt, hogy a műgyűjtő egyik legnagyobb rémálma, hogy valamiről lemarad? Valami számára esetlegesen kedves?
Nem, mert a gyűjtés azzal jár, hogy lemaradunk, hát más gyűjtők is vannak, sőt olyan is van, hogy azt gondoljuk, hogy egy másik gyűjteménybe ez a tárgy jobban illik, és ismerjük azt a gyűjteményt, baráti viszonyban is vagyunk a gyűjtővel, akkor nem licitálunk rá mindenáron, hanem inkább kerüljön abba a gyűjteménybe. Legközelebb majd, ami a mi szívünknek kedves, majd a másik gyűjtő gondolja azt, hogy az kerüljön hozzánk. Tehát ez a lemondásról szó, örülni kell annak, amit megszerzünk, és nem kell szomorkodni azon, amit elengedünk, mert egy csomó dolgot el kell tudni engedni. Na, arról nem beszélve, hogy amikor esetleg egy aukción a legnagyobb leütés nálunk van, már azt hiszük, hogy megvan, és adott esetben az állami közgyűjtemény él elővásárlási jogával, és jól elviszi, mint például a 1848-as Batthyány kormány pecsétnyomóját az egyik aukción, amit én szereztem meg, aztán a levéltár elvitte. Amúgy egyébként jogosan.
Tehát ezt nem is tudtam, hogy vannak ilyen úgymond iratlan.
Nem iratlan, nem, ez szabályban biztosított.
Mármint, hogy arra gondolok, hogy a gyűjtők között,
ja, igen.
Akár szóbeli megállapodások, vagy...
Nem. Aukción összebeszélés tilos. Tehát itt nem arról van szó, hogy összebeszélnek, azért, hogy a árakat befolyásolják. Arról van szó, hogy ha én tudom, hogy az egyik barátom a dedikált könyveket évtizedek óta gyűjti, és ezt ő nagyon szeretné, akkor én eleve nem lövök erre. Ő meg nyilván tudja, hogy én térképgyűjtő vagyok, akkor egy olyan térképre, amiért láthatóan lelkesedek, és már első között fölrakom a kezem, akkor esetleg ő nem rakja föl a kezét, szerencsére.
De akkor ezen tiszteleten alapuló.
Igen. Meg hát ez akkor működik jól, hogyha egymás gyűjteményét valamennyire ismerjük, de én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a gyűjtő megmutatja, és közkincsé teszi, legalább abba a szűk körbe, akit érdekel a gyűjteménye.
És mi lehet még az utóélete a gyűjteménynek? Tehát fel is ajánlhatja.
Azt gondolom, hogy van egyfajta körforgás, tehát általában a gyűjtők gyermekei, azok ritkán válnak maguk is gyűjtőkké, és több szobányi régi könyvvel, kézirattal, térképpel nem igen tud mit kezdeni egy fiatal, akinek hirtelen nyakába fakad a őrzés minden gondjával együtt. Tehát ez újra piacra kerül, új aukciók, új gyűjtőkhöz kerül, ahhoz kerül, akinek a legjobban fáj rá a foga, de a különleges darabok, azok igenis kerüljenek adott esetben közgyűjteménybe. Tehát legyen néhány olyan darab minden gyűjteménybe, ahol a gyűjtő gondol arra, azt úgy kellene megőrizni, hogy egy könyvtárba vagy múzeumba kerüljön, adományozzon, ahogy annak idején Széchenyi Ferenc adományozta a könyvtárát, és abból lett ma az országos Széchenyi könyvtár, vagy a Todorescu gyűjtemény, Apponyi Sándor Sándor Hungarika könyvtára, a Vigyázó könyvtár, tehát mindig is nagy adományokból gyarapodott a nemzeti közgyűjteményi vagyon. Ezek mellett a kisebb adományok, tehát egy-egy levél, vagy egy-egy darab könyv oklevél, az is nagyon fontos, hogy adományozásra kerüljön.